Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentatya áprilisi ima szándéka. Imádkozzunk, hogy az új technológiák használata ne helyettesítse az emberi kapcsolatokat. Tartsa tiszteletben az emberi méltóságot, és segítsen megoldást találni korunk válságaira. Ferenc pápa ehhez kapcsolódó videóüzenetét április 1-én tették közzé. Kevesebbet nézzük a képernyőt, és többet nézzünk egymás szemébe, hogy felfedezzük, mi az, ami igazán számít. Testvérek vagyunk, ugyanannak az atyának a gyermekei. Ez a Magva Ferenc pápa üzenetének, amely az áprilisi imaszándékot kíséri az új technológiák használatáról. Mennyire szeretném, ha kevesebbet néznénk a képernyőkre, és többet néznénk egymás szemébe, hangsúlyozta Ferenc pápa. Ha több időt töltünk a telefonunkkal, mint az emberekkel, akkor valami nincs rendben. A képernyő elfeledteti velünk, hogy mögötte valós személyek vannak, akik lélegeznek, sírnak és nevetnek. Igaz, hogy a technológia annak az intelligenciának a gyümölcse, amelyet Isten ajándékozott nekünk. De jól kell használnunk, nem lehet csak egyesek javára fordítani, míg másokat kizárunk belőle, hangsúlyozta Ferenc pápa. Súlyos és durva megállapításokat tartalmaz az Európai Számvevőszék NGO-k finanszírozásáról szóló jelentése, amely szerint e szervezetek 2021 és 2023 között több mint 7 milliárd eurós támogatásban részesültek, írta a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán. Dömötör Csaba rámutatott, azok a baloldali aktivista csoportok, amelyek milliárd számra kapják a támogatást Brüsszelből és politikai tevékenységet végeznek mindenféle elszámolás és átláthatóság nélkül az adófizetők pénzéből, sokszor az adófizetők érdekeivel szemben. A számvevőszéki jelentés szerint a kiadások 40%-a mindössze 30 aktivista csoportnál landolt, és több mint 1000 milliárd forintos összeget tett ki a nekik nyújtott támogatás. Ráadásul a legtöbb szervezet esetében az uniós pénz jelenti a fő finanszírozást. Ez azt is jelenti, hogy nem a társadalom egyes csoportjait képviselik, hanem brüsszeli intézményeket, azon belül is egy ideológiai irányvonalt, írta Dömötör Csaba. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együttműködve részt vett a nemzetközi Opson műveletben, amelyet az Interpol és az Europol szervezett az élelmiszerhamisítás elleni küzdelem jegyében. Az ellenőrzés során több mint 100 jogsértést tártak fel, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a távirati irodával. A műveletben a különböző országok vámhatóságai és élelmiszerbiztonsági szakemberei működnek együtt a fogyasztók védelme érdekében. A cél az élelmiszerlánc biztonságának növelése, a hamisított vagy nem megfelelő minőségű élelmiszerek felkutatása és a forgalomból kivonása, valamint az európai és nemzeti jogszabályok betartásának ellenőrzése volt, ismertette a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A művelet keretében a hatóság munkatársai 3 ellenőrzött egységben összesen 113 terméktétel vizsgálatát végezték el. Több mint 100 jogsértést tártak fel, 26 tételt lejárt minőség ellenőrzési idő miatt azonnali hatállyal kivontak a forgalomból, míg 87 tételnél különböző jelölési hiányosságokat azonosítottak. Így ezen termékek forgalmazását további feltételekhez kötötték. A feltárt jogsértések nyomán a bírságok kiszabása folyamatban van, tették hozzá. Az orosz hadsereg kedden éjszaka csapásmérő drónokkal támadta Harkiv és Dnyipró térségét. Sokan megsebesültek, közölte a katonai és helyi közigazgatási forrásokra hivatkozva egy helyi hírportál. A Harkiv megyei ügyészség szóvivője Dmitró Csubenko közölte. Késő este az orosz hadsereg mintegy 20 légi csapást mért Ukrajna második legnagyobb városának 4 kerületére. 2 ember megsebesült, az ipari övezetben komoly károk keletkeztek, 10 családi házat is találat ért. Végül az időjárásról. A napos időt követően a déli óráktól északnyugat, észak felől megnövekszik a felhőzet, csapadék azonban nem valószínű. Az északnyugati szél megélénkül, a hőmérséklet napközben 11 és 15 fok között valószínű. Késő estére 0 és plusz 8 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok a statisztikai hivatalban. Tóth Géza a beszélgető társam, egyetemi ember és a statisztikai hivatalnak munkatársa. Amikor volt a népszámlálás, legutóbbi népszámlálás, azután a vallási vonatkozásokról már beszélgettünk, mert egy nagyon értékes kutatást végzett az adatok akkori földolgozásával, és most tulajdonképpen ennek a népszámlálásnak az adatai egy szegmensre lebontva fiatalok a katolikus egyházban, a vallási elhelyezkedése az országban egy monográfia született. A többi egyházat is vizsgálja, evangélikus református, de lévén katolikus rádióban hangzik el a beszélgetés, elsősorban a katolikusok érdekelnek. Kedves Tóth Géza, tehát mi volt a kutatás célja és tanulsága?
A legfontosabb cél az volt, hogy olyan átfogó vizsgálatot tegyünk, ami eddig még nem állt rendelkezésre, mind azok számára, akik szeretnének az egyházok, érdemesebben a katolikus egyháznak a folyamatairól jobban tudni, mélyebben tudni, illetve azok számára, azon döntéshozók számára, mert itt bizonyos tekintetben nagyon sokakat érintő nem csak hívők, hanem egyáltalán döntéshozók számára is olyan fontos információkat szeretnék bemutatni, amelyek mindenképpen fontosak azzal kapcsolatban, hogy milyen folyamatok várhatók. Most miért is volt erre fontos, és hogy a szerkesztő úr felvezette, hogy népszámlálási adatokkal dolgozunk, talán már a hallgatók is hallhatták azt, hogy ez a típusú népszámlálás, amikor kérdezőbiztosok, illetve internetes megkeresés van, ilyen már nem lesz, a következő már adatbázisokból jön létre. Ebből következően, mivel a vallásosságra hivatalos, közhiteles adatbázis nincsen, ezért ilyen mélységű, ilyen részletezettségű, tehát akár települési szintű adatbázissal nem fogunk rendelkezni. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a statisztikai hivatal nem fog ezzel a kérdéssel foglalkozni, de itt már mintából, tehát egy, a teljes népességnek egy bizonyos mintáját fogják majd felkeresni, megkérdezni, és abból egy leginkább, legalacsonyabb szinten, megyei szinten reprezentatív adatokkal lehet dolgozni, és azokat lehet majd látni. Tehát az, ahogy én dolgozom, tehát település szint, és annak majd a csoportosítása, amiről majd a riport során szeretnék beszélni, akár egyházmegye szinten, ilyen kutatás most már nem készülhet, ezért úgy gondolom, hogy mind a mostani helyzet megértése szempontjából, mind pedig egy rövid távú előrejelzés szempontjából nagyon fontos. Kikről is beszélek, mint hogy szerkesztő úr mondta, gyakorlatilag a 0-18 éves korosztályról van szó. Abból a hipotézisből indulok, hogy népszámláláson döntő részt nem ők nyilatkoztak a vallásosságukról. És igazából számomra ez egy nagyon-nagyon fontos kiindulópont. Miért? A egyén vallásosságát, ugyanis elsősorban döntő részt a családi szocializáció, ami meghatározza. Ha és amennyiben vallásos környezetben nő fel, szociológiai vizsgálatok mutatják, hogy abban az esetben ők nagyon nagy eséllyel vallásosak is lesznek. Gyakorolni is fogják a hitüket, és egyébként zömükben az egyház tanítása szerint, tehát nem maguk módján lesznek vallásosak. Ezért először is arról kell beszélnem, ugye, hogy akik egyáltalán kitöltötték a kérdőjét, nem feltétlenül csak ők a vallásosak. Rövidítve persze úgy írom a könyvben, hogy a vallásosak, de tulajdonképpen a vallásukról erősebben, határozottabban megnyilatkozókról beszélünk, és mivel a szülői vallásosságról van szó, ezért nem azt állítom, hogy ők lesznek a jövő egyházainak a tagjai, és ez ilyen a katolikus egyház tagjai, de azt állítom, hogy a jövő katolikus egyházának a magjáról beszélek. Tehát egy nagyon határozottan lehet azt kijelenteni, hogy alacsony szám, és lehetnek ebben kitek, de azzal, hogy a szülő töltötte ki, tehát a családi vallásosságot látjuk benne, ezért külön figyelmet érdemel, nagyon-nagyon lényeges, hogy ők mit lehet elmondani. Néhány bevezető gondolat pusztán még megelőzve néhány összefüggést. A magyar fiatalok egyre kevésbé kötődnek az egyházakhoz, viszont vannak szociológusok, akik arról beszélnek, hogy ennek ellenére a vallás iránt nyitottak. Nagyon fontos, és ezért is utalok vissza a hipotézisemre, hogy az, aki viszont vallásos nevelésben részesült, azok esetében majd felnőttként 85-90%-ban vallásosnak fogják mondani, és gyakorolják is a vallásosságukat. Jellemző az elvallástalanodás hazánkban, a szekularizáció, individualizáció jelensége. Amiről viszont mindenképpen beszélni kell, hogy már a rendszerváltás után mind más egyházak, mind maga a katolikus egyház is nagyon sok iskolát kapott vissza, illetve sok iskolát bizonyos területeken átvett most az állami fenntartásból, tehát az iskolai vallási szocializáció is egyre inkább megjelenik. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjuk, hogy bár nyilván nem megkerülve és nem lesöpörve az iskolai hitoktatásnak a szerepét, annak a bevezetése, annak a megjelenése nem tudja ezeket a folyamatokat háttérbe szorítani.
És ezért, mint az elvallástalanodásra
gondolok pontosan. Na most ahhoz, hogy egy keretet lássunk, hogy igazából milyen keretben történik ez a folyamat, ezért egy pár dologról szeretnék megemlékezni. A vizsgálatom a legutóbbi három népszámlálás időszakát öleli fel. 2001-es népesség 10,2 millió volt, 22-re ezek 9,6 millióra csökkent. A természetes fogyás ezért 4 fő volt, 1000 lakosra vetítve. Az általános demográfiai folyamatokról szoktunk beszélni, beszélni csak, de nagyon fontos, hogy mind a külső, mind a belső vándorlás ezeket a demográfiai folyamatokat igen jelentős módon módosítja. Gyakorlatilag a természetes szaporodást és a természetes fogyást a vándorlással próbálom összekötni. Sok olyan településünk van, viszonylag kedvező helyzetű település, ahol természetes szaporodást látunk, dacára annak, hogy az előbb mondtuk, országosan egy jelentős népesség visszaesés történt. Mégis vannak olyan települések, de elsősorban Budapest agglomeráció és néhány nagyváros suburbanizációjában található település, ahol természetes szaporodás és odavándorlás is van. Itt felhívnám a figyelmet, hogy ez zömében Budapest agglomerációjában van, és vannak olyan települések, ahol ugyan van természetes szaporodás, de sajnos igen jelentős elvándorlás jellemzi. Észak-nyugat Magyarország zömében az a csoport, ahol bár fogyás van, de mégis odavándorlás jellemzi, és végül, de utolsó sorban az országnak egy igen jelentős masszív területei, ahol sajnos mind a két folyamat negatív irányú, negatív tendenciájú, természetes fogyás és elvándorlás is jellemzi. Nagyon leegyszerűsítve is jelzem, hogy ez egy geográfus gondolat. Nem feltétlenül fognak velem egyet érteni szociológusok, mégis nagyon fontos, hogy ezeket alapstruktúrájában lássuk. Mi szerintem a fiatalok vallásosságát befolyásoló három legfontosabb tényező. Ezek természetesen önállóan, illetve egymással kölcsönhatásban is meghatározók. A népesség gyakorlatilag 1981 óta folyamatosan csökken. Ez egy, mondhatjuk, hogy általános tendencia. Azt gondolnánk, ezzel nem tudunk különösebben tenni. Mondhatjuk második pontnak azt, hogy a társadalmunk egyre inkább szekularizálódik, nagyon nagy az individualizációnak a jelentősége. Végül, de nem utolsó sorban, és ez lesz az a pont, amire különösen felhívom a figyelmet, és amiért az előző gondolatokat megtettem, hogy azt állítom, hogy a fiatalok vallásosságát, mint a Magyarországról történő elvándorlás, mint pedig a Magyarországon történő belső vándorlás igen jelentősen változtatja, igen jelentősen módosítja, és ezt szeretném röviden a hallgatóknak kifejteni. Miért olyan fontos ez? Van egy vallásszociológiai megközelítés, vagy vallásszociológiai fogalom, ez az úgynevezett plauzibilitási struktúra. Hogy a hallgatóknak ez egyértelműbb legyen, tulajdonképpen vallási körös közösségről, közösségi élményről beszélek. Olyan közösségi élményről, amit még a templomi közösség, egy biblióóra, egy közös kirándulások, közös beszélgetések során egy hívő megél. Miért olyan fontos ez? Mert ez a fogalom, tehát ez a plauzibilitási struktúra, ez köti össze az egyént a közösségben megélt vallásossággal. Ha és amennyiben meg tudja közösségben élni a hitét, vallásosságát, akkor lesz számára élővé, hihetővé a vallás. És nagyon fontos az, hogy kapjon az egyén interakciót abban, hogy a társak is hasonlóképpen gondolkodnak, akár egy gyermek egy hittanórán feltesse az élet nagy kérdéseivel kapcsolatban kérdéseit, és arra választ kapjon, és egymás megerősödve éljék meg a hitüket, és legyen élő a hitük. Most miért olyan fontos ez? Azt állítom, hogy a migrációval legyen az Magyarországról történő elvándorlás, vagy Magyarországon belüli vándorlás, ez a vallásos közösség, az úgynevezett plauzibilitási struktúra ez sérül, és ennek következtében a vallásosság mindenképpen csökken.
A hagyományos település szerkezet, életmód, népi vallásosság erodálódása, felszabadulása után jönnek ezek az új problémák, és az új közösségre való vagy rátalálás, vagy nem rátalálás, és a hit elvesztése, vagy a hit gyakorlása fontosságának a csökkenése.
Erről van szó, pontosan ez a lényeg. Nézzük először is azokat a településeket, ahonnan ugye elvándorlás történik. Hát az gondolni való, hogy akkor onnan azok az emberek, azok a közösségnek azok a tagjai, azok hiányoznak. Tehát gyakorlatilag azok az emberek, akikkel esetleg valaki templomba ment, vagy akivel együtt mehettek a gyerekei első áldozók, vagy bármi, azok már hiányoznak. És az ilyen szempontból teljesen egyértelmű. És tulajdonképpen ilyen szempontból ez a helyzet egyértelműen látszik. Viszont egyáltalán nem egyértelmű a fogadó területeknek a viszonya. Ott, ahol könnyebb az élet, jobb az anyagi helyzet, na azok a területek az valószínűleg kevésbé vallásosak. Míg ott, ahol anyagi helyzet rosszabb, nehezebb a megélhetés, nehezebbek a viszonyok, ott pedig valószínűleg erősebb a vallásosság. Most nyilván Európa térképére nézünk nagy régió szinten, akkor ez igaz, de már Magyarországon belül ez nem. Miért? Mert a nyugat-magyarországi térség, és most vegyük ki Budapestet a számításba, Nyugat-Magyarország valamilyen szinten erősebben vallásos, míg Kelet-Magyarország egyértelműen kevésbé. Látszik az, hogy a Nyugat-Magyarország esetében beszélünk egyértelműen fogadó területekről. Tehát ott ez a struktúra, ez a plauzibilitás struktúra kevésbé sérült. Míg azok a területek, ahonnan elvándorlás történik igen jelentős mértékben, azok esetében viszont ez egyértelműen látszik. Ezért érdekes az, hogy például Győr környékén, vagy ahogy megnézzük akár Zalaegerszeg környékén, igen jelentős mennyiségű református jelenik meg, és katolikusok is, és sok esetben olyan helyeken is megjelenhetnek, ahol ez kevésbé számítanánk rá. És igazából itt most azért vezetem ezt így fel, mert ebből nagyon sok minden következik a mostani helyzetre. Ugye gyakorlatilag nagyon hosszú ideje, ha csak a rendszerváltás környékét nézzük, akkor egy keletről fővárosba értve Nyugat-Magyarországra történő vándorlás mindig is megtörtént. Kedvezőtlen gazdasági helyzetből történő elvándorlás történt.
Tehát mennek a munkalehetőség után az emberek.
Munkalehetőség iránt. A másik folyamat, ami esetében érdekes, hogy ezek azok a települések, ahol egyrészt magas a vallásosság, másrészt élveszületés van, harmadrészt odavándorlás van, ezek gyakorlatilag Budapest agglomerációjában és néhány nagyvárosi agglomerációban történt. Gyakorlatilag a magasabb státuszú rétegeknek, sok esetben vallásos rétegeknek, a központokból, városokból történő kivándorlása látszik. És meg is találják a helyüket, láss például Nagykovácsi vagy Budakalász, vagy több olyan település, ami viszonylag kedvező vallási adatokkal rendelkezik. Nézzünk egy másik helyzetet, gyakorlatilag az északi ipari területenek, a Miskolc, Óznak a leépüléséből igen jelentős elvándorlás történt, szintén alacsonyabb társadalmi helyzetűeknek az elvándorlása történt. Itt elsőben azt mondjuk, hogy egy kis településekről nagyvárosi térségek felé történt, és szerintem nem mindig így van. És ebben például nagyon fontos példa a Covid. A Covid alatt nagyvárosokból történő kivándorlás történt a lezárások miatt, és gyakorlatilag ennek a mozgásnak, ennek az elvándorlásnak a nagy nyertese Balaton agglomerációja, és a Velencei tó térsége. Ha más nem nézünk, akkor pedig a mai időszakban a csoknak a szerepéről kell beszélni. Bármennyire is gazdaságilag, anyagilag, illetve a jövő, a demográfiai szempontból fontos a csok, gyakorlatilag adott közösségekből, sok esetben városi közösségből, hiszen például Budapesten olyan magasak az ingatlanárak, hogy aki igazából komoly beruházást szeretne, annak már csak vidéken van lehetősége, és nagyon sok esetben egy meglevő vallásos közösségből emel ki gyakorlatilag családokat, és kerülnek vidékre. És nem biztos, hogy ott is megtalálják a helyüket. Vannak olyan újabb aktuális dolgok, amelyek szintén ugyanilyet fognak okozni. Lásd akár Románia schengeni csatlakozása, egyrészt, amikor nagyon várható az, hogy a határmenti térségekben a Balcsa ingatlára következtében, Aradról, Nagyváradról, Temesvárról, nem feltétlenül magyar népesség, és ráadásul ortodox népesség fog vélhetően ingatlant venni, és Magyarország területére költözni, mint ahogy más helyzetben ugyanez megtörtént Pozsony agglomerációjában akkori csatlakozással. És végül, de nem utolsó sorban, ugye a magyar kormánynak új vállalása van, ez a 100 gyár program. Ha valahol ilyen beruházások történnek, az szintén vándorlást fog okozni. Most erről miért beszélek? Azért, mert egyrészt ez a dolog már nagyon régóta zajlik, és mint ahogy próbáltam érzékelni, hogy van olyan dolog, amit nagyon nehezen tudunk befolyásolni, de van, ami viszont befolyásolható. Biztos, hogy ezen vándorlások következtében ezek a vallási közösségek sérülnek. Tehát ezért kellene egyre inkább ezt is figyelembe, mind a kibocsátó, mind a fogadó területeken egy igen jelentős, erőteljes közösségfejlesztés, ami mindenképpen a gyerekeket kell, hogy megcélozza. Ők lehetnek a majdan egyházatnak a zöme, a gyökere. Másik oldalon látni kell azt, hogy ha és amennyiben ezeket a gyerekeket sikerül megfogni egy közösségi élménnyel, abban az esetben azzal nem csak a gyereket lehet úgymond megfogni az egyházak, ilyen esetben a katolikus egyház számára. Vannak olyan megközelítések, akik azt arról beszélnek, hogy csak és kizárólag lineáris az egy ember hite. És lényegében, ha megszerzi azt fiatal korában, nyilván egy megtérési folyamatban mi is hogy történik, az egy egyéni dolog, de gyakorlatilag folyamatos hitről beszélünk. Van, aki viszont azt mondja, hogy ez nem lineáris. Egy gyermeki hit akár egy egyetemre kerüléssel, vagy egy más közösségbe kerüléssel gyengülhet, viszont van egy nagyon fontos időszak, ez a szülővé válásnak az időszaka. Akkor, amikor valaki, de sem azt hiszem, azt kevésbé gyakorolt hite, mert csak a nagyszülei, nagymamája hite, vagy a rokonai hitét tudja, hogy van, de nem gyakorolja, abban a pillanatban, hogy szülővé válik, több kérdés felmerül.
A felelősség megjelenik, a gyerek érdekének a fölismerése.
Pontosan, tehát milyen iskolába küldjem, legyen egyházi iskola, találok-e neki valami egyházi közösséget, első áldozó hol legyen, mikor, hol bérmáljon, tehát, és majdan pedig, hogy majd egy egyházi esküvőn. Tehát gyakorlatilag a szülővé válás ilyen szempontból egy olyan lehetőség, ha és amennyiben a gyereket sikerül megfogni ebben a közegben, abban az esetben, a sok esetben szülőket is az egyházhoz hozhat. Na most látni kell azt, hogy ez nem feltétlenül csak pap kérdése. Itt, én amiről beszélek, itt átfogó és kormányzatilag is támogatott közösségfejlesztésről beszélek, közösségi terekről is fontos, hogy szó essen, azon belül legyen olyan eszköz, ahol a gyerek játszhat, közösségben élhet. Fontos azt, hogy a vallástanárok is részt tudjanak ebben venni, kapjanak ezért dotációt, támogatást, mert azt állítom, hogy ez anélkül nem megy. Tehát itt kifejezetten egy tervezett és a kifejezetten a mostani fiatal közösségre épülő fejlesztésre van szükség, amelyben még egyszer, tehát van szerepe, de nem döntő szerepe a papé. Nyilván adjon egy támogatást, de nem lehet, már bocsánat, nem lehet róluk már még több bört lehúzni, mert azért láthatjuk, hogy a pap hiány az egy általános dolog, de fontos ebben megtalálja akár a civil hívő is, illetve akár önkéntes, aki animátorként, másként is részt vesz ebbe a dologban.
Tóth Géza statisztikussal beszélgettünk. A következő műsorban áttekintjük konkrétan azokat a részeit az országnak, ahol nagyon jó a helyzet, ahol tűrhető a helyzet, és ahol nagy gondok vannak. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kassza Boglárka hitoktató, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjaival Jézus életszakaszairól beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Én Kassza Boglárka vagyok, az Erdélyi Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittantanára, és szeretném bemutatni a mai beszélgető partnereimet, akik most is a 10. B osztály lelkes leányzói, név szerint pedig
Kása Lili,
Zelei Dóri,
Helli Kiara,
Farkas Lili.
A mai adásban egy olyan témával készültünk, ami szinte minden korosztályt érint, egészen a születésünktől kezdve az idősebb korig. Jézus életén keresztül fogjuk most átvizsgálni a különböző életszakaszokat, hogy ő miket élt át gyerekkorában, fiatalkorában, kamaszként, csecsemőként, milyen életesemények, milyen történetek voltak az ő életében, és ehhez kapcsolódva egy kicsit beszélünk mi is a saját életünkről, de 21. században megélt életünkről. Ugye rengeteg változáson ment keresztül a világ azóta, ez nyilvánvaló dolgokban megmutatkozik, de hogy mégis majd megpróbálunk keresni néhány kapcsolódási pontot, hogy hogyan tudunk kapcsolódni Jézus életéhez. Először is kezdünk egy olyan kérdéssel, hogy próbáljuk már meg felsorolni, hogy milyen életszakaszok vannak az ember életében. Mivel kezdődik az emberi élet?
Csecsemő.
Csecsemő, de még előtte van egy nagyon-nagyon fontos, momentum. A születés, és még előtte ugye az élet a fogantatással kezdődik. Egészen onnantól kezdve beszélünk emberi életről, hogy fogantatás, és hát utána jön a csecsemőkor a születés, és hogyha tovább megyünk?
Gyerek.
Igen.
Tinédzser.
Felnőtt.
És az öregkor.
És az öregkor, hát azt se hagyjuk azért ti. Kezdjük egy olyan, hogy amikor megszületik az ember, akkor ugye beleszületik egy családba. Mit jelent számotokra a család?
Hát szerintem egy család nem feltétlenül csak vér által jött, tehát nem feltétlenül kell ahhoz vérrokonnak, vagy genetikailag rokonnak lenni, hogy valaki a család része legyen. Mert például nekem akár egy legjobb barátnőm is, például itt mellettem Dóri, vagy egy másik osztályból egy másik barátnőm is, elég erősen a családnak számít számomra, és vér által egyáltalán nem vagyunk rokonok. Tehát a családunk még csak nem is keresztezte egymást soha. És szerintem ez egy olyan kötődés, vagy egy bizalom szint, amit egy húzamosabb idő után ér el egy ember, vagy két embernek a kapcsolata.
Egy családban ugye alapvető dolog, hogy bizalommal fordulunk a másik felé. Dóri, számodra mit jelent a család?
Hát én egyetértek teljesen Lilivel, én még az őszintességet, meg az egymás mellett való kitartást mondanám annak. Nekem van egy csapatom, akivel 11 éve vagyunk egy csapat, és nekem ők a második családom. Meg ugye Liliék a harmadik családom, és ugye a vér szerinti családom, a rendes családom, de hogy tényleg ők annyira mellettem vannak, meg kitartanak mellettem, bármit csinálok, meg húznak előre, hogy én azt mondanám, hogy nekem ők is a családom.
Kiara, neked mit jelent a család?
Nekem is van egy barátnőm, akivel már több 10 éve ismerjük egymást, és ő is úgymond a családhoz tartozik már, és az ő családja is olyan, mint hogyha már a második családom lenne, és nála is ugyanígy fordítva.
Lili, neked mit jelent a család?
Először is örülök a baráti kapcsolataitoknak. Másodszor egyetértek a drága Lili gondolataival, hogy nem csak a vér szerinti család lehet család, de mondjuk szerintem, vagy nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, a vér szerinti család tud csak úgy megadni azt a támogatást, amiben jó, most a barátiok is megadhatják ugyanazt a támogatást, de a kettő az nem ugyanaz.
A családi erősebb is szerintem, lehet, hogy fontosabb is.
Szerintem nem. Mármint, hogy szerintem mind a kettő máshogy támogat téged.
De akkor meg azt úgy nézed, hogy akkor több embertől függsz. Nem. Több embertől várod azt, hogy
Nem, a családod is, a vérszerinti családod is teljesen másképp támogat téged, míg a baráti családod is teljesen másképp támogat téged.
Hát máshogy támogat.
Igen, és ez mind a kettő ugyanolyan fontos.
Igen, ugye itt az elején nem fogalmaztuk meg a család, mint fogalom, hogy mit is jelent a család, hogy itt most kifejezetten miről beszélünk, mint családról, hogy anya, apa, gyerekek, vagy pedig a bizalmi, a lelki kapcsolatokon múló családon, és nagyon örülök, Lili, hogy felhoztad, hogy más a két típusú, más a két család fogalom. Más ugye az a család, amiben beleszületünk, és más az, amit utána később kialakítunk magunk köré, azok az emberek. Mert ugye a család, amiben beleszületünk, azt nem mi választottuk, hanem oda beleszülettünk, és vannak ugye olyan emberek, akiket szintén a családunknak érzünk, de azt mi választottuk. Vagy nekünk alakult ki úgy az életünkben, hogy tudunk egy csapatra úgy tekinteni, mint egy családra. Nekem is van egy közösségem, akikre úgy tekintek, mintha a saját családom lenne. Tehát úgy megyek oda, mintha hazamennék hozzájuk. És ugye ez is egy ilyen másfajta érzés, mint amikor haza-haza megyek a testvéremhez, a szüleimhez, testvéreimhez. Tehát, hogy más a kettő. De mégis azt hiszem, hogy helyesen mondtátok, hogy mind a kettőt mondhatjuk családnak. Ugye más értelemben. Jézusnak milyen volt a családja? Milyen volt így a szűk családi köre? Kik tartoztak oda?
József, Mária.
József és Mária. Nagyon ügyesen mondtátok. Kie volt Mária, és kie volt József Jézusnak?
Az édesanyja volt Mária.
Az édesanyja volt Mária.
És az édesapja volt József.
Igen, ugye nevelő apának szoktuk Józsefet mondani. Ugye ő a fogantatásban nem játszott közvetlen szerepet.
Nekem most így lehet egy kérdésem?
Igen.
Az hogy történt?
Hát ugye az angyali üdvözletet szoktuk ilyenkor felhozni, meg arról szoktunk beszélni, hogy van is egy ilyen részlet, hogy megjelent Gábriel arkangyal Máriának, és mondta Máriának, hogy üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. És ugye meghívta őt arra, hogy Isten fiának legyen az édesanyja, hogy mint Istent, mint embert Jézusban, Jézus személyében világra hozza. Ugye ezt hívjuk ilyen szeplőtelen fogantatásnak, hogy nem testi kapcsolat útján történt meg ez a foronás. Tehát így. És ezért mondjuk ugye, hogy József meg a nevelő apja volt Jézusnak, mert ő ebben nem játszott közvetlen szerepet. Hogy fogadhatta Mária ezt a dolgot fiatal lányként?
Amúgy látsz, hogy neki is egy spontán ötlet volt, hogy jó, miért ne?
Ez egy mély érzés volt benne, hogy neki erre igent kell mondania.
Igen.
Ahogy imádkozzuk az üdvözlégy Máriát, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, és ugye Mária igenje, hogy ő igent mondott erre a dologra, ezáltal igent mondott ugye arra is, hogy nem egy szokványos családja lesz, ugye fiatal nőként. Milyen volt József ebben a családban? Hogy fogadhatta ő azt, hogy ott van a jegyese, akivel a házasságra készülnek, és hoppá, kismama lett. Hogy fogadhatta ezt?
Hát József. Biztos váratlanul érte.
Igen.
Megcsalás esetleg.
Az is eszébe juthatott.
Fején.
Hitt Máriának? Végül is.
Igen.
Igen, megbízott benne. De gondoljatok bele, hogy ez mind a kettőjük számára milyen nagy lelki vívódás lehetett. Hogy egy ilyen angyali dolog történt, és mégis megbíztak egymásban.
Szerintetek Jézusnak így a gyerekkorába ismerünk ilyen történeteket, hogy ott hagyta őt az anyukája a templomba, elhagyták őt út közben, de mégis ugyanakkor biztos voltak olyan történések, amikor milyen gyerek lehetett Jézus szerintetek?
Hát rossz. Vagy jó.
Lehetett eleven kisfiú, ugye, amikor egészen kicsi csecsemő volt. Milyen tulajdonságai lehettek neki gyerekként? Szerintetek akkor is tett már csodákat?
Szerintem gyerekként nem. Még szerintem nem.
Akkor
csak
nem.
Később.
Hát vagy csak olyan kis dolgok, amiket vagy nem vettek észre, vagy nem tulajdonítottak neki olyan nagyobb figyelmet.
Ugye később alakult ki az, hogy ugye az embernek is, ahogy a tudata egyre inkább érik, ugye benne is ez a messiás tudat, ez folyamatosan alakult ki. Nektek van-e olyan gyerekkori emléketek egészen kicsi korotokból, mondjuk így 8-9 éves korotokig, amire így nagyon szívesen emlékeztek egy-egy emlék?
Én ezért szeretek erre visszaemlékezni, mert hát végül is valamilyen szinten rá lehet vetíteni a mostani életemre. Fogalmazom úgy, hogy szélviharos kisgyerek voltam, és szerettem borogatni a dolgokat. Na most kétszer is volt olyan helyzet, hogy csoda, hogy sérülés nélkül és komoly baj nélkül megúsztam, mert egyszer magamra rántottam egy hintaágyat, majd egyszer a valamilyen honnál fogva hintázni szerettem volna, tehát felkapaszkodtam a szekrény ajtajára, mert ez egy jó dolognak tűnt, csak hát ugye a szekrényen volt egy tévé is, aztán egy ilyen 20-30 centim múltján majdnem rám esett minden, de végül ennyivel mentem kenyeikhoz, hogy anya, betört a tévé homloka, és itt is megúsztam mindig minden nagyobb problémát, vagy teljes mértékben sérülés nélkül, vagy csak apróbb dolgokkal. A mostani életre kivetítve, ezért szeretek visszaemlékezni erre, mert most is nagyon sokszor van, hogy igencsak szépen fogom az a nagy bajba tudnék lenni, de valahogy mindig megúszom.
Képzeljétek el, én már mikor gyerek voltam, nagyjából 5-6 éves, akkor az volt a hobbim, hogy összefirkáltam a falat, és rákentem a bátyámra. És mindig, tehát oda leírtam a falra, hogy Bogi, és azt mondtam, hogy Peti volt, nem én voltam. Az unokatestvéremre mindig rákentem, és ebből mindig hatalmas viták voltak, főleg ugye nyilván kettőnk között, mert ő azért jó pár évvel idősebb tőlem, és hát szeretett jól kitolni velem utána, hogy szépen fogalmazzak. De hát ugye ezek a gyerekkorunknak az eseményei, ezek ilyen konfliktusok, meg olyan történések, fogócska baleset, tévébetörés, stb., amit így ezek tesznek bennünk egy gyerekké konkrétan. Na, akkor át is térhetünk a kamaszkorra. Ja, Jézus is volt kamasz, és akkor mi is, én is voltam kamasz, ti most éppen ebben a korban vagytok, és hát ugye neki is voltak konfliktusai a szüleivel. Például, amikor 12 évesen ugye úgy döntött, amikor a család Jeruzsálembe zarándokolt, hogy ő leválik a családtól, és nem velük folytatja az utat, és hát ugye az anyja hosszasan kereste őt, Mária, nagyon sok időn keresztül, nagyon féltek, hogy elvesztették Jézust, és hát amikor az anyukája megtalált őt, akkor visszavágott neki, hogy minek kerestek, hát nem tudtátok, hogy atyám dolgaiban kell lennem? Tehát a templomban volt. Tehát neki is voltak ilyen konfliktusai a szüleivel, és szerintetek kamaszokként hogyan tudunk túljutni az ilyen konfliktusokon a szüleinkkel?
Hát, hogyha megbeszéljük velük, leülünk közösen, és elkezdjük megbeszélni, hogy kinek mivel volt gondja, aztán kibékülünk.
De ugye az nagyon jó, hogyha ezt így le tudunk ülni közösen, és meg tudjuk beszélni. Van-e esetleg ezzel kapcsolatban pozitív tapasztalatotok, vagy bármi, ami eszetekbe jut róla? Dóri?
Én anyáikkal mindig előre megbeszélem, hogy mit tervezek, meg mit szeretnék úgy csinálni, és akkor így ők is tudnak kalkulálni, meg én is tudok, de nyilván, hogyha azt mondják, hogy ez most nem, mert mondjuk családi program, akkor mondom, jól van, de akkor legközelebb ez. És nagyon sok olyan van, főleg apával, hogy ő elfelejti, hogy meg van beszélve valami, de én felírom a naptáramba, és így kicsit veszekszik velem, de megmutatom neki, és végül is mondja, hogy jó minden, meg rendben, oké, csak ilyen kis civakodások szoktak lenni, de megbeszéljük az egészet.
Igen, ugye fontos, hogy kompromisszumot hogy tudjunk velük kötni, hogy mi is képesek legyünk arra, hogy esetleg bocsánatot kérjünk, hogy megbeszéljük a dolgokat, mert ugye ők is pozitívan álljanak ehhez a dologhoz. Aztán néha, mert ugye, mint minden kamasznak kell az, hogy egy kicsit le legyen tolva, hogy egy kicsit fejbe legyen klólintva, hogy utána visszatérhessen az útra, amin elindult. Lili, van esetleg valami, amit hozzáfűzel?
Úgy fogalmaznám, hogy nem vagyok egy könnyű kamasz, és például nálam a leüljük és megbeszéljük, az működött, csak ugye nekem van egy nővérem és egy húgom is, aztán valahogy minden felelősség mindig rám hárul, és nyilván megbeszéltük, viszont nem minden, és nem mindig úgy alakul, olyannak alakulnia kéne, és hát én is szoktam néha majdnem mindig hisztis lenni, és ilyen helyzetekben szerintem egy szülő, amit a legjobbat tud tenni, az az, hogy ráhagyja a gyerekre, mert 10 perc múlva úgyse fogja már tudni, hogy mégis mind hisztizetbe, de akkor leállni vele veszekedni teljesen fölösleges, mert úgyis addig fog harcolni, amíg neki nem lesz igaza, vagy amíg kiabálás nem lesz belőle. Nyilván itt van kivétel, én saját tapasztalatból beszélek, úgyhogy ilyen helyzetekben szerintem a legjobb az, hogyha ráhagyjuk, hogy oké, úgy van, szia. Nyilván nem feltétlenül ezt egy olyan bulira gondolok, vagy bármi ilyesmire, ami nyilván nem lehet úgy csak ráhagyni, hanem az ilyen kisebb, jó van, tini dolgok.
Ugyan sokszor jó megvárni, hogy egy kicsit lecsendesedjen a vihar, hogy utána normálisan le lehessen ülni, és meg lehessen beszélni, kiabálás, meg civakodás nélkül.
Hogy néha, ha olyan hangulatomban vagyok, akkor látják rajta anyáik, hogy most akkor inkább nem szólunk hozzá. És ez általában reggel szokott előfordulni, mikor felkelek.
Én nem vagyok kamasz, de ilyen nálam is sokszor előfordul, hogy látják rajtam így, akikkel így együtt élek, hogy na most békén kell hagyni, mert inkább jobb, hogyha egyedül van az ember, és igen, magába rendezi, meg felébred, ugye reggel ugye nagyon sokan nem vagyunk könnyű esetek szerintem, de jó, hogyha meg tudjuk, hogy ezt látjuk a másikon, hogy most egy kis időre van szüksége.
Lili? Hát nekem itt a kijár a helyzete, hogy ránéznek és tudják, hogy most nem. Ez pont fordítva szokott lenni, hogyha én valamit szeretnék, vagy valahol szeretnék menni, és kimegyek megkérdezni a szülőket, hogy mehetek-e, és kilépek, és abból a fiúk ránézek anyáékra, és így szépen visszaszublimálok a szobába, mert tudom, hogy most megkérdezem, úgy sengedik meg, úgy inkább várok vele egy órát, és megkérdezem utána, amikor már látom rajtuk, hogy na most megengedik.
Ezt én is így szoktam. Nálunk is előfordul néha.
Ti is látjátok azért a szülőkön, hogy igen, akkor vannak olyan helyzetben. Ugye Jézus fiatal koráról így lépjünk túl a kamaszkoron, ugye nem sok mindent tudunk, de azért mégis így feltenném nektek egy kérdést, hogy van esetleg olyan dolog, amire így kíváncsiak lennétek így a kamaszkorától a fiatal koráig lezajló években, amit így megkérdeznétek tőle egy-egy kérdés, ha eszetekbe jut. Lilin, látom, hogy mondani szeretne valamit.
Hogy ő is esetleg a szülei veszekedés során nem enyhítette volna a dolgait, hanem még rápakolt egy lapáttal, hogy én igenis megmondom a véleményemet, és igenis az enyém lesz az utolsó szó, és hogy csinálta ilyet.
A baráti köre.
A baráti.
Esetleg.
Igen, hogy milyen baráti köre igen volt, kik tartoztak az ő baráti körébe. És hát ugye rögtön át is ugrunk a felnőtt korára, meg hát Jézus öregségéről nem tudunk beszélni, mivel 33 éves volt, amikor meghalt, úgyhogy ő nem igazán tapasztalta meg így a magát az öregedést, de ugye Jézus halála egy nagyon megrendítő dolog, ha így ma is visszarondolunk rá akkor is, és egy kérdésről beszélnénk még, hogy szerintetek így a halálához köthetően mi volt a legnehezebb dolog számára ebben az években? Mi lehetett neki a legnehezebb, Lili?
Igen, nyilván ezt nem tudhatjuk, de hogyha esetleg benne volt ez a tudat, hogy neki még lenne mit elvégeztetni, vagy lenne mit még az emberek tudtára adni, és azt nem tudja beteljesíteni.
Hogy nem tudott mindent elmondani, igen, az élete során.
Hát esetleg az a tudat, hogy azt kell hagyni a szüleit, meg mindenkiét, és hogy ezt nekik végig kell nézni, hogy ő szenved.
Dóri, szerintem azért nem volt ilyen, mert ugye úgymond őt az Úr küldte, és ezáltal ugye, és hogy ő befejezte úgymond a feladatát, és majd egyszer újra lejöjj a mennyből, folytatja úgymond, amit abba hagyott, de hogy szerintem úgy nem volt benne ilyen.
Van-e még esetleg olyan gondolat, ami bennetek maradt, vagy így megosztanátok a hallgatókkal? Ha nincs, akkor köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a közös beszélgetést, és találkozunk a következő adásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Egyedül voltam a szobámban, hittem, nem nagyon kerestem. Nem túrtam fel a gardróbokat, és nem faggattam a tesóimat, hittem, szívemben éreztem. Adni és kapni, legyen az egy kedvileg vagy egy pár szokni. Nem mindig az értéke a lényeges, az ajándék, hisz ingyenes. Isten ajándéka, az örök élet, és vele együtt minden, minden a tiéd lett. Ha kinyitod a szíved, és kinyújtod a kezed, Isten ajándéka, még ma a tied lehet.
Megajándékozott önmagában.
Hamisíthatatlan békesség, igen, itt van a szívemben. Hidd el, nem cserélnék senkivel, akármit kínálna fel, mert enyém már a legnagyobb ajándék. Akarsz valamit, hát fizess meg az árát. De Jézus mondja neked, ma eljött a te napod, az örök életedet ajándékba kapod. Ez már csak a tiéd, és nem kell kifizetni. Ingyen van és kegyelemből, csak el kell fogadni. Ha azt mondod, ez butaság és mongolódsz magadban, sosem fogod megtudni, hogy mi van a csomagban.
Megajándékozott
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Kassza Boglárka hitoktató beszélgetett tanítványaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8 Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!